Ja, megy, mesgyések, kiderül. Mesgye az határt jelent eleve. Nem tudom, itt használják-e, de nálunk igen. És akkor ő meg migyeszek, az egy régiesebb változata lehet a szónak, és akkor utána, ja, akkor innen jön az, hogy megyeszó, megyések, vagyis szomszédosok. Úgyhogy szomszédot jelent a migyeszek. És nem lehet rá, ja, ez egy román eredeti szó, nem, ez egy magyar, régi magyar szó.
És ugye mondtad, hogy elkezdtél foglalkozni a gyimesi táncokkal, a moldvai táncokkal, és aztán valahogy oda keveredtél azért Rajasztánba. Szóval ez hogy jön össze, hogy a rajasztáni táncok egyszer csak ugyanilyen fontossággal hirtelen megjelentek az életedben?
Nem hirtelen jelentek meg, csak úgy tűnik ez kívülről, mert ez közben már elő volt annak a rajasztáni tánc fellépéseknek. Előgyakorlatoztam, ugye? Szóval úgy volt, hogy a guzsajos táncában zenéltem, mint gardonyos, és a táncokat, a moldai táncokat ott már eleve tudtam, utána jött ez a 7 éves moldai tánckurzus, aminek a neve az Eleven Ördög tánckurzus, és ezzel párhuzamosan én már gyakoroltam a indiai táncot, kezdetben klasszikus táncot, és ezzel párhuzamosan már gyakoroltam indiai klasszikus zenét, nevezetesen dél-indiai karnáti zenét, és...
Mert hogy érdekelt? Azért kezdtél el ezzel foglalkozni? Vagy volt valami impulzus, amire azt mondtad, hogy hú, erre most felkaptam a fejem, akkor nézzük csak meg, hogy mi ez?
Igen, mert szerettem volna, azt éreztem belülről, hogy tovább kell képeznem magam például táncművészetileg, és elkezdtem keresgélni bonyolultabb stílusú táncokat, mint a moldvai, és hát a páros táncok, ott azt eleve ugye tudtam volna, de hát ahhoz kell egy férfi, én szóló táncot akartam, mert abban jobban ki tud bontakozni egy nő. és akkor így, ahogy a stílusokat kerestem, először az indiai klasszikus tánc tűnt fel, el is mentem az órára, és annyira megszerettem, mert hogy egyrészt mezitláb táncolnak, mélyen le kell menni a földre, ez a földdel való kapcsolat, ami ugyancsak benne van a népi kultúrába, moldvai táncokban is mondom, hogy bele kell ülni a táncba, térd behajlítva, az az alappozíció, mert nyújtott térdből nem lehet indítani semmilyen táncot, se lehangsúlyosat, se felhangsúlyosat. Szóval, hogy nagyon-nagyon, és amikor elkezdtem aztán mélyebben foglalkozni az indiai tánccal, gyakorlás közben, meg hogy találkoztam az indiai, egy nagy indiai táncmesterrel, aki tényleg igazi guru, akkor olyan rejtelmei nyilatkoztak, meg nyilvánultak meg számomra a táncnak, ami gyakorlatilag lehorgonyzott engem a szóló táncművészet területén, és gyakorlatilag így beavatottam egy táncstílus rejtelmeibe, aminek az attitűdjeit használtam aztán a rajasztáni táncban, az néptánc, azt szisztematikusan nem tanítják, és ebből ugyancsak használok metodikai elemeket a moldvai tánc tanításomba, vagy hogyha valakit komolyabban érdekel, akkor nyilván tánc, mint előadó művészet, de az még a moldvaiba annyira nem mutatkozott meg, mert illetve már kezd együttes is érdeklődni a tanításaim iránt, de mint szóló előadó művészet, inkább ugye a szóló táncokban, mint például párhuzamosan vezetek mahala táncórát, ami egy újabb cigány táncstílus, és hogyha moldvait akar szólóba valaki a színpadon táncolni, akkor nyilván azt meg tudom tanítani, én magam is táncolom, de alapvetően az nem szóló tánc műfaj, hanem közösségi.
És hát ugye a gyűjtővénádat azért csak mindig magadnál hordod, mert hogy ott is elmentél rajasztáni táncokat a helyszínre tanulni.
Igen, táncokat is gyűjtöttem, és nagyon sok zenét gyűjtöttem, mivel hagyományos zenei és tánc közösségekbe éltem Rajasztánba. 8 éven jártam ki, és a téli hónapokban 3-4 hónapokat töltöttem náluk. Ezért mindig nálam volt kamera, fényképezőkép és hangrögzítő, és akkor bármi történt olyan, akkor vettem elő ezeket az eszközöket, és gyűjtöttem, és ők nem, hogy óckodtak volna, hanem nagyon szívesen szerepelnek. Sőt, a gyerekek már, amikor elkezdett valaki énekelni, akkor mondta, hogy recording. Már mondták, hogy vegyem fel.
És aztán hazajöttél, és akkor amellett, hogy produkciókat hozol létre, te elmondtad, hogy különféle stílusokban, mindenféle táncokban, főleg szóló táncokat táncolsz, vagy csak szóló táncokat táncolsz, ugye?
Főképp szóló táncokat táncolok, de vannak tanítványaim is. A rajasztáni táncot előadtam már tanítványaimmal, akik nagyon gyorsan megtanulták, mert volt már például néptáncos előképzettségük néhányuknak, és intenzíven tanítok, és hogyha tényleg valaki oda teszi magát, nagyon gyorsan meg tudja tanulni, és elég magas szinten, annak ellenére, hogy nem voltak Rajasztánban. Van a Gypsy Fusion Band, ott is szólóba táncolok, improvizatívan, akár mahara ritmusra, vagy cigánytáncot, vagy pedig indiai rajasztáni táncelemeket, ilyen sajátos zenei kompozícióra. És most van az Ábrahám Judit és barátai, moldvai és Gyimesi Csángú zenei együttesem. Ott meg időnként bemutatok moldvai táncokat a színpadon. Azért szólóban tudom bemutatni, mivel ugye ismerek más szóló táncművészetet, és tudom, hogy mibe kell kapaszkodnom, vagy nem kapaszkodnom. Szóval, hogy így tudok olyan táncokat, például mint a vertkezes, gergelem, vagy botosánka, ezek nagyon-nagyon jól mutatnak a színpadon, és ez onnan jött, hogy Törökországban voltunk egy fellépésen, a Sepsiszentgyörgyi Folker zenekarral, és elmentünk egy vidéki koncertre, és akkor az volt, hogy kiálltunk a magyar sátor elé, és akkor na, mutassak a táncot. Ők zenélnek, és vonjam be a közönséget táncra. És elkezdtem ott táncolni, kezemet fenntartottam, mint hogy akkor lehet jönni belém, lehet kapaszkodni jobbról-balról. Tehát senki nem jött. Na hát akkor én meg egyedül is tudom ugye mutatni a táncot. Mert mindenki így csodálkozott, de szép. És nem mertek jönni. Aztán később jöttek és csatlakoztak. De akkor innen jönnek ezek azok az ötletek, hogy hát akkor ez lehet színpadon időnként feldobni a zenei előadás produkcióját egy kis tánc bemutatóval. Annyira összefügg a tánc és a zene, hogy például most az ének, amit hallgattunk, ott nem egyedül énekelek, hanem egy nagyon jó tanítványommal, meg barátnőm is egyben, Budor Eszter Hanna. Neki is mindig magyarázom, hogy ahogy ül például egy énekes, vagy akár áll, de mi ülve szeretünk a színpadon előadni, mert aztán gardonyozok, vagy hangszeren játszok, akkor nem lehet egyszer ülök, egyszer állok, és akkor nem egy szinten vagyunk a zenészekkel. Szóval, hogy mondom, hogy ahogy énekel, nagyon fontos a testtartása, vagy ahogy például mi ütjük a ritmust általában az énekekre, ez egyébként az indiai klasszikus zenéből jön, mert nagyon-nagyon hasznos. Ugyanis a ritmus vezeti az éneket, a zenét, és hogy tartja magát, vagy hogy ütti eleve a kezét, mondjuk, hogyha ülünk ugye a combunkra, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen görcsös a tartás. Ebbe segít például a tánc, hogy legyen egy jó mozgáskoordináció az embernek, és hogyha megfigyeljük minden jó zenész, például a kitűnő zenészek Erdélybe, a cigányprimások mind nagyon jó táncosok voltak, azt is lehet mondani, hogy a legjobb táncosok, mert hogyha tudják, hogy mihez zenélnek, akkor ugye akkor tudják a másik oldalt is ismerik, és akkor jobban tudnak a tánchoz zenélni.
És amikor tanítasz, akkor ez a mentalitás van, hogy akkor énekeljünk együtt, csináljunk együtt, tudjátok, hogy mit csináltok, mert mondta, ugye ez a kultúrtörténet, azért ez egy nagyon megragad bennem, hogy így ezzel kezdesz, de hogy amit most mondasz, ez az énekelünk, táncolunk, tehát hogy az egész testünkkel, lelkünkkel, hangunkkal benne vagyunk abban, amit csinálunk.
Igen, pontosan erről szól, ahogy tanítom akármelyik táncot is végül, amit tudok, például akár a rajasztánit, akár a mahalát, akár a moldvai táncokat, arról szól, hogy az egész test kontroll alatt legyen, az egész test legyen belakva, és szóval, hogy tudatos legyen, hogy most hol áll a kezem. Ehhez néha jó a tükör, néha meg nem is kell tükör, mert akkor belülről érzi meg az ember a mozdulatot. Igen, szóval, hogy nagyon-nagyon fontos. És akkor például énekbe is, hogy tudjam, hogy tartom magam, és hogyha például ahhoz képest kicsit kezdem elengedni magam, gyorsan kihúzom. Mert ez itt már kapcsolódnak más kultúrákkal is, például a jóga kultúrájával is kapcsolódik ez a szemlélet, ugye ott is a jóga azt kívánja, hogy a gerinc legyen egyenes, és akkor jön az, hogy mert akkor tud a testnek a különböző csakrái jól működni, de most ha akár hisz csakrákba, akár nem valaki, azt azért minden táncos elmondja, hogy az egyenes testtartás az alap, és tényleg egy nagyon szép délceg testtartást, ugyanakkor nem büszke jó értelemben, de egy délceg testtartást ad ez a nőnek is, a férfinak is. Például az én nagyapám 72 évesen is úgy tartotta magát szálfa egyenesen, és tényleg azok, akik falun tánccal foglalkoztak, azoknak nagyon-nagyon szép a testtartásuk.
Ugye holnap lesz délután a következő tanfolyamod, kurzusod. Hol lesz? Mert ugye azt már mondtuk, hogy ez a moldvai csángó tánckultúráról fog szólni, illetve a tánc típusairól, amit meg lehet ott tanulni, meg lehet hallgatni, hogy egyáltalán honnan indul ez az egész. Hol lesz ez, hogyha szeretne valaki elmenni, illetve ha holnap nem tud, akkor hol tudja megnézni, mikor van a következő?
Ez a tánc óra Budapesten, a déli pályaudvarhoz közel, a Sambala Tibet Központban lesz, Attila út 123, és délután 15:30-tól tartjuk az órát, 17:30-ig. Szeretettel várunk és olyanokat, akik érdeklődnek az ilyen típusú tanítás és táncok iránt.
És ha mondjuk valaki holnap nem tud elmenni, akkor hol keressen téged?
Akkor Facebook Judit Abraham, vagy weboldal, mindenképpen rám talál a neten, mert van a YouTube csatorna is Judit Abraham, és akkor ott minden elérhetőség ott van.
Szóval táncra fel, hogyha valakinek van kedve, és szeretne még 72 évesen is egyenes gerincel sétálni, és deli férfinő módjára élni. Én köszönöm szépen Ábrahám Juditnak, hogy itt volt velünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt. Én legalábbis nagyon örültem, hogy itt voltál a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, nektek is minden jót kívánok.
Szép
sziasztok!
Jut jutnak eszembe szavai, jutnak eszembe szavai, csordulnak elé könyveim, jutnak eszembe szavai, csordulnak elé könyveim, kitölem be kit a füdröm, kitölem be kit a füdröm, kitölem be kit a füdre, kit édes imke belében, kitölem be kit a füdre, kit édes imke belében, megnyílt az ég három felé, megnyílt az ég három felé, megnyílt az ég három felé, mondd meg, rózsám, szeretsz-e még? Megnyílt az ég három felé, mondd meg, rózsám, szeretsz-e még? Szeretnélek, de nem érlek, szeretnélek, de nem érlek, szeretnélek, de nem érlek, szeretőd van, s attól félek. Szeretnélek, de nem illek, szeretőd van, s attól félek, s attól engedelmet kérek, s attól engedelmet kérek, s attól engedelmet kérek, még es este ezzád menjek, s attól engedelmet kérek, még es este ezzád menjek.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
Újabban kénytelenek vagyunk megint sokat beszélni a Benes dekrétumokról, amik a II. Világháború utáni Csehszlovákiában Edvard Beneš által kibocsátott elnöki rendeletek. Ezek közül 13 törvény foglalkozik a németek és magyarok kollektív bűnösségével, ami ugye már maga a fogalom is ellentmond az Európai Unió törvényeinek. Ez a törvény megfosztotta őket állampolgárságuktól, javaiktól, lehetővé tette a kitelepítésüket, vagyonuktól való megfosztásokat az embereknek, tehát gyakorlatilag ezek a törvények mindennek szembe mennek, amit ma mi az Európai Unióban törvényesnek tekintünk. A dolog szépség hibája, hogy Csehországban és Szlovákiában ezek a törvények, illetve egy párat visszavontak közülük, de ennek a törvényeknek a nagy része, ez még mindig él. És ráadásul most Szlovákiában egy olyan törvényt hoztak, amely alapján, hogyha valaki megkérdőjelezi ezeknek a Beneš dekrétumoknak a jogosságát, akkor az fél év börtönnel sújtható. Hát, nagyon érdekes helyzettel állunk szemben, így aztán három politikus, illetve Fiala Butora János jogász, oroszörzs politikus, aki a Magyar Szövetség Nyitrai megyei és komáromi városi képviselője, illetve Stubenek Attila feljelentette saját magát, mert hogy írtak egy petíciót, amiben megkérdőjelezik ennek a törvénynek a jogosságát. Ezt a petíciót azóta már aláírták több ezren, nem is tudom pontosan hol tartunk most, de majd mindjárt kiderül, mert hogy a vonalban a petíció egyik létrehozója oroszörzs van, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Talán kimerítő volt ez a felkom, de egy dologgal, ha szabad, akkor kiegészíteném, ugyanis a probléma úgy került asztalra, hogy hagyjám, hogy Szlovákia tekint ezekre a rendeletekre, mint az államiság alapja, valami olyasmi lehet, mint számunkra mondjuk a honhalmi alapító levél. Egy ilyen jó hasonlatot láttam ma az interneten. Szóval ez egy dolog, ezt 2007-ben már a parlament egy nyilatkozatban kihirdette, hogy a Beneš dekrétumok megváltoztathatatlanok. Ugyanakkor elítélik a kollektív bűnösség elvét, így volt valahogy a 2007-es megfogalmazás.
Ez így együtt most azért érdekes, ugye?
Hogyan?
Hát ez a kettő együtt azért így ellentmond egymásnak.
Hát igen. De a legproblémásabb ebben az, hogy azóta eltelt 80 év, és a 2010-es években az akkori kormány, akkor is Fico kormány volt hatalmon, elkezdte ezeket a 45 és 47 között kiadott vagyonelkobzási határozatokat, amiket a tulajdonképpen a 48-as kommunista fordulat, az 1948-as kommunista fordulat, mely meghozta a magánvagyon államosítását. hát tulajdonképpen nem fejezett be, ezeket elkezdte érvényesíteni. Tehát azt jelenti, hogy akkor a közösségünknek egy részét kitelepítették, egy másik részét kényszermunkára hurcolták el Csehországba, de a közösség túlnyomó többségét, akik mondjuk a kitelepítések nem érintettek, de nem voltak hajlandók magukat szlováknak vallani, tehát úgymond nem reszlovakizáltak, volt egy ilyen fogalom, hanem a nemzetiségüknek továbbra is a magyar tartották, megfosztották a vagyonuktól. Na most sok család itt maradt, nem lett kitelepítve végül. De ezek az elkobzási, kisajátítási határozatok soha nem lettek aztán érvényre juttatva. És most a 2010-es éve szerűen a szlovák föld alap és a szlovák erdőgazdasági vállalat, ez a két szerv kezeli az állami földeket, egyik a termőföldeket, másik pedig az erdőket, hogy a neve is mondja, elkezdte ezeket a 80 évvel ezelőtt kiadott határozatokat érvényre juttatni, és magán személyek vagyonát ilyen módon elkobozni. Ugye teljesen idegen, és a mai jogi környezet számára elfogadhatatlan ez a joggyakorlat. Mégis ez történt, és hogy egy konkrét példát mondjak, tehát akkor tájt kezdték építeni a Pozsonyi körgyűrűt, tehát az M0-ásnak az ottani megfelelőjét, amely áthalad a Pozsony-püspöki kataszteren. Ez a Pozsony-püspöki, ez egyébként a Budapest 16. kerületnek a testvérvárosa, amely ma már Pozsony fővárosnak egy 20 ezer lakosú városrésze, de hajtanán ez egy magyar falu volt, egy magyar nemzetiségű, szintisztán magyar nemzetiségű település, legközelebb a fővároshoz, és hát ez a körgyűrű püspöki határán haladt át. Úgyhogy 60 panaszost érintett ez az elkobzás, több mint 10 millió euró értékű földterületről volt szó akkor a 2010-es évek második felében. Akkor a kormánynak volt magyar résztvevője is, a Moszkvit Pár, és Érse Kárpáti Viter, akkori közlekedési miniszter leállította ezt a folyamatot. Nem volt emögött törvényi megfogalmazás vagy rendelet, egyszerűen csak oda szóltak a föld alapnak, hogy fejezzék ezt be. Aztán 2020-ban a Matovics kormányra kerülésével, a Fico kormány akkor volt az újság, azt megelőzően volt az újságíró gyilkosság, amelyet talán a magyarországi hallgatók is ismernek. Tehát a Fico kormány csúpos vereséget szenvedett, és végül Igor Matovics alakított kormány. És neki az egyik embere foglalta el a föld alap vezetői posztját, Ján Maros. És ez a Ján Maros volt az első olyan magasrangú államigazgatási alkalmazott, aki nyíltan beszélt arról, hogy igen, az elődei, állami hivatalnokok nagyon aljas praktikákkal. Valóban a Benes dekrétumok nem végrehajtott elkobzási határozatait juttatják érvényre, és veszik el magánszemélyek, illetve magyar nemzetiségű személyek örököseik vagyonát. És ezt akkor Ján Maros leállította, azonban most a Fico kormány helyzetbe kerülésével ez a gyakorlat újra indult, úgyhogy több esetet is ismerünk. Van egy osztrák illetőségű hölgy, akinek Dunagy Idasonna főutcai házát vették el, vagy van a híres Bosics Miklós ügy, aki egy magyarországi illetőségű személy, egy történelmi felvidéki család örököse, és neki több száz hektár erdejét vették el a mai szlovák-lengyel határ közelében úgy, hogy egyébként érvényes, jogerős, kerületi bírósági döntése van arról, hogy az állami erdőalapnak ezeket a földeket vissza kell a Bosics családnak adni, és ide még a teljesen hallatlan, hogy még a főügyész is beavatkozott, aki egy speciális jogorvoslati passzusra hivatkozva a legfelsőbb bíróság elé ítélte, utalta ezt az ügyet, tehát annak ellenére egy jogerős döntése van Bosics Miklósnak, hogy a földjeit vissza kell adni a szlovák államnak. Mégis a legfelsőbb bíróság egy olyan határozatban utasította el Bosics Miklós ez az ügyet most Strasbourgban van. És szóval ez az egész témának ez képezi az alapját. És mivel ez valóban egy komoly hullánk, amely nyomassza itt a szlovák-magyar jó viszonyt, illetve terheli, meglehetősen megalázó helyzetbe hozza a felvidéki magyar közösségünket, ezért sok helyről elhangzott ez a panasz, még végül december elején az egyik ellenzéki szlovák párt aztán tette ezt a témát, mondván, hogy le kell állítani ezeket az elkobzásokat, és innen indult a most már ismert történet, mely a PTK módosításával ért véget.
Tehát gyakorlatilag ez egy sokkal szigorúbb törvény most, mint ami eddig volt, mert hogyha valaki ezt megkérdőjelezi, például benyújt a parlamentben egy ilyen javaslatot, akkor már azzal törvény sért, hiszen a törvény alapján, amit Peter Pellegrini aláír december 27-én, fél év börtönnel sújtható. Ugye, mint ahogy önök is ezzel a petícióval.
Pontosan, tulajdonképpen a mi petíciónk nem egy hagyományos petíció, az egy olyan állásfoglalás, melyet Piala János jogász kolléga, a témának egyébként talán a legnagyobb ismerője, úgy fogalmazott meg, véleménye szerint ez mindenképpen ütközzön a BTK-ban foglaltakkal, és ezt az állásfoglalást mi aláírtuk. Nyilvánosan egy petíciós oldalon közreadtuk, hogy az emberek csatlakozhassanak ehhez a polgári engedetlenséghez, hogy ne érje őket atrocitás, hát saját magunkat, a petíciós bizottság tagjait föl is jelentettük. Tehát alapvetően ez nem egy hagyományos petíció, még egyszer mondom, hanem egy olyan szöveg, amely a jelenlegi BTK-ba ütközik, és amelynek az aláírására buzdítottuk a felvidéki magyarokat. Mostanra elmondhatom, hogy több mint 5000-en aláírták 48 óra alatt ezt az online felületen, és a végére egyébként megfogalmaztunk több kérést is, 3-at a szlovák kormánynak, 2-t a szlovák nemzetgyűlésnek, tehát a szlovák parlamentnek kímezve. Tehát ez a rész ez már egy hagyományos petícióra hasonlító része ennek a szövegnek, amelyet 3 nyelven adtunk közre. És hát jelenleg, amellett, hogy gyűjtjük az aláírásokat, és a végén szeretnénk ezt elküldeni a miniszterelnöknek és a köztársasági elnöknek, egyúttal várjuk a nyomozó hatóságnak a további lépéseit.
Mert hogy ugye a komáromi rendőrkapitányságon feljelentették saját magukat ezzel.
Így van, feljelentettük magunkat, azóta már vissza is hívtak kiegészíteni a feljelentés szövegét. Tudtam, hogy ezzel már a járási rendőrkapitányság foglalkozott, és a járási rendőr parancsnok kérte meg az ügyet kezelő személyt, hogy a vallomás kiegészítése céljából még rendeljen vissza, úgyhogy ez megtörtént. Egyébként ezt már csak így az anekdota kedvéért mondom, hogy tőlünk tudták meg a rendőrök, akik szolgálatot teljesítettek a téli szünet egyik szombati délutánján, hogy módosult a BTK, és hát először mivel ez még nyugtatva meg sem érkezett a rendőrparancsnokságra, ki kellett googlizni idézőjelbe, hogy valóban létezik ez a passzus, de ez csak az érdekesség kedvéért mondom.
Ugye ez egy nagyon érdekes történet, mert gyakorlatilag most 5000 bűntársuk van, folyamatosan egyre több, és több bűntársuk lesz azzal, hogy sokan aláírják ezt a petíciót, tehát itt gyakorlatilag tömegeket kell bíróság elé állítani. Másrészt meg alapvetően akkor is, hogyha ez a törvény egész egyszerűen csak létezik, az már eleve a szólásszabadságot sérti, hogy én nem kérdőjelezhetem meg egy törvénynek a létjogosultságát.
Így van, a Magyar Szövetségpárt például január 22-ére egy történész jogász konferenciát hívott össze, amely szintén véleményük szerint ütközik ezzel a törvénnyel, tehát törvénysértő a megléte ennek a történész jogász konferenciának. Valóban ez tulajdonképpen a szólásszabadságot is sért, és nyilvánvalóan teljesen alkotmányellenes. Megjegyezném egyébként, hogy a főügyész az Alkotmánybíróságra adta ezt a BTK módosítást, ha bár az ugye hatályban marad ilyenkor, de jelenleg az Alkotmánybíróság foglalkozik vele. Nem miattunk, azt is hozzáteszem, mert van a BTK-ban több módosítás, ebben a 27-én életbe lépett csomagban, és a főügyésznek